Köszönöm szépen. Hát még egyszer elnézést ezért a cseréért, de hát az élet hozta. Úgyis annyi virtuális dologgal foglalkozom, úgyhogy most az élet valóságával és realitásával sikerült tegnap, de voltak segítőkész emberek, és tényleg igazán segítségemre voltak, úgyhogy végül is el tudtuk az autót vinni, és most el tudom szállítani, haza tudjuk vinni. A nagy ijegység az megvolt, és a nem alvás is, de azért igyekszem ennek ellenére mégis a tervezett szinten az előadást megtartani. Tehát a cím az íjkönyvek az íjkönyvről lesz. Azért tartom itt most fontosnak hangsúlyozni, mert nem általában fogok most az íjkönyvekről beszélni, és nem megyek bele fogalmak tisztázásába és meghatározásába. Ez nagyon konkrét előadás, ez erről szól, éppen azért, mert elég sokszor van ezekről szó, tegnap is volt egy a vitában ezekről a fogalmakról szó, tehát kár lenne ezeket ismételni. Ez most egy nagyon konkrét adatsor, amit fogunk itt látni, hogy Magyarországon, helyesebben magyar szerzőktől milyen íjkönyvek vannak az íjkönyv komplexumról, és ennek kapcsán szeretnék majd néhány gondolatot a kiadási problémákról és nehézségekről beszélni. Kezdem egy ilyen kedvenc diámmal, ezt szoktam mindig magammal vinni. Tegnap a Moldován István kolléga úr azzal fejezte be az előadását, hogy tulajdonképpen az íjkönyvekkel kapcsolatban mindig az a helyes, ha kérdéseket teszünk föl, mert még válaszokat igazából nem tudunk. Na most én itt nem teszek föl kérdéseket, de ugyanakkor most én ezzel kezdem, amivel ő befejezte, hogy amikor erről a témáról van szó, akkor azért mindig látnunk kell, hogy óriási átalakulások vannak, és ezeket figyelembe kell vennünk, napra késznek kell lennünk, és tudomásul kell azt is vennünk sokszor, hogy igazából nem tudjuk, hogy mi a valós helyzet, az aktuális helyzetet tudjuk valamelyest magyar és bizonyos értelemben nemzetközi szempontból is követni, de a teljes képet sosem láthatjuk. Volt ez a szlógen, a cipőd a cipőboltból, akik idősebbek, itt ilyen nincs, de én még emlékszem rá. Ez egy abszurditás volt, ugye, amikor az első reklámok megjelentek, ugye a szocializmus időszakában, és akkor egy olyan fura dolog volt, hogy egy ilyen abszolút tiszta és világos dolgot elmondanak reklám címén, és ez úgy megmaradt egy kicsit, ma is még ezt sokszor halljuk és látjuk, mint egy annak a kornak a jellemzőjét, de túlélte a kort ez a mondat, és mindig azt mutatja be, ami valami teljesen nyilvánvaló és világos, de mégis meg kell mondani. Tehát ebből indulok ki, és ezt a cipőügyet áttenném most a könyvre, és akkor megnézzük azt, hogy a könyvnek ugye néhány tipikus helye az ugyanúgy igaz-e, mint a cipőt a cipőtboltból. Ugye a könyvet a könyvtárból, ide egy felkiáltójelet tettem, ez még körülbelül azért igaz. Erről tegnap sok szó volt itt a tegnapi vitán, ugye az volt, hogy sokan már magának a könyvtárnak a létét is kétségbe vonják, a jövőjét is eléggé gyászos színben tüntették föl, de én most nem erre akarok kitérni, de arra mindenképpen beszélnünk kell, hogy ma már ez teljes mértékben nem igaz természetesen, hiszen az e-bookra vonatkoztatva, de másra is, de az e-bookra különösen, az e-könyvekre vonatkozóan nem csak a könyvtár az, ahol a könyvet megtalálhatjuk kölcsönzési célból. Nagyon sok új kezdeményezés van, de még a könyvtár nem zárható ki ebből, sőt a könyvtárak ugye új kezdeményezésekkel, új gondolatokkal próbálják az íjkönyvet is a kölcsönzésbe bevonni. Tehát itt csak egy felkiáltójelet tettem. De ott már, hogy könyvet a könyvesboltból, ott már egy kérdőjelet, sőt több kérdőjelet kell föltennünk. Itt most a könyvesbolt alatt a konkrét ugye tégla és habarcs intézményt értem, tehát amikor egy bemegyünk egy könyvesboltba, ott már a kérdőjel nagyon is indokolt, sőt hát azt mondhatjuk, hogy ide már több kérdőjelet is tehetnénk, hiszen nagyon jól tudjuk, azt látjuk, ismerjük, hogy magát a nyomtatott könyvet is már többnyire nem a könyvesboltban árulják, hanem különböző más felületekről, webes vagy más technikákkal, de az e-könyvre természetesen pedig vonatkozik ez teljesen egyértelműen és világosan, hogy azt nem a könyvesboltban árulják. Tehát ilyen értelemben ez a kérdésünk már itt nagyon is indokolt és hát érthető. Néhány adatot persze tudunk arról, hogy az e-könyvek helyzete hogy áll, pillanatnyilag az eladások tekintetében, majd erről lesz itt szó még a végén, de annyi mindenképpen elmondható, hogy nagyon zavaró az, amikor a tegnap is elhangzott, talán több hozzászólásban is, mikor a Kindle-ről beszélünk, ugye az Amazonnak a gépéről, hogy ők már több e-könyvet adnak el, az Amazon, tehát a gépre több könyvet adnak el, mint ahány nyomtatott könyvet ugye webes szolgáltatáson keresztül adnak el. És ezt sokszor szeretik általánosítani, és mintha úgy tűnne, hogy ez az egész könyvpiacra, az egész e-könyvpiacra igaz, hát ez nem egészen így van, hát magyarországi adatot mondok. Éppen ugye a könyvfesztivál keretében ezt többször publikálták is. Az össznyomtatott könyv, tehát összkönyv szempontjából a nyomtatott könyvekhez viszonyítottan ugye a teljes piaci értéke az e-könyv forgalomnak az a 0,5%. Tehát ez bizony nagyon kis szám. Más számok vannak más országokban, talán majd erre mindjárt még egy gondolattal visszatérek. Na de még maradnék ennél a diánál, most megpróbálok váltani, remélem, hogy sikerülni fog a webre. Nem teljesen jött össze, majd ha segítenek nekem, akkor megpróbálok még egyszer. Na itt már itt vagyunk, tehát ugye abból indultunk ki, ugye, hogy könyvet a cipőboltból, ugye, és hát ugye könyvet a könyvesboltból, és akkor azt látjuk, hogy ezt a hasonlatot, ha tovább visszük, hogy már azért egészen az sem igaz, hogy ugye a cipőt a cipőboltból, hanem hát hol árulják a cipőt, ugye, a legmeglepőbb helyen, ugye pontosan a könyvesboltban, ugye a Amazonnak a honlapján. Most rá is megyek erre a cipős. Látjuk azt, hogy ugye eleve, amikor följön a legismertebb ugye e-könyv forgalmazó cég, a honlapja, ott nem könyveket látunk a cím első pillanatra, hanem egy eszközt, ugye a híres Kindle-t, és egy messzelátót, és hát különböző mást, és itt ugye láthatjuk, hogy cipőt is árulnak. És nagyon szép, ja hát itt kell még tovább mennünk, és itt egy nagyon szép választékát fogjuk látni a cipő kínálatnak. Azt hiszem, én is ezt vettem ki. Tehát ugye mit látunk, hogy azt feltételeztük, meg kicsit megpróbálok lejjebb menni, ugye, hogy hát sajnos ezt a gépet nem igazán tudom kezelni, na, valahogy összejött. Tehát ugye azt látjuk, hogy egy könyvesboltban ugyanúgy cipőt árulnak, mint minden más eszközt is, és nem csak a könyv a fő termék. Ehhez annyit kell adatot hozzátenni, hogy éppen most, tegnap vagy tegnap előtt tette közzé az elmúlt negyed évnek a mérlegét a cég, és azt mondja, hogy a forgalma az nagyon nagy mértékben nőtt. Most nem adok adatokat, most nem tudok pontosan, illetve tudok, csak most nem jegyeztem meg, de a lényeg az, hogy nagyon nagy nagyságrendről van szó a növekedés tekintetében, viszont a haszon az pedig minimális, az csökkent. Tehát ugye mit látunk, ebből teljesen egyértelműen következik, hogy további befektetéseket eszközöl a cég, annak érdekében, hogy még nagyobb területeket fogjon össze, és ennek megfelelően kiterjessze a könyv piacból keletkezett piaci súlyát, kiterjessze a leghétköznapibb háztartási és használati cikkekre. Ezzel már csak, hogy még tovább bonyolítsam, még ezt a bujdosó alpárnak ezt a képernyőt is betettem, ami egy cipőtalpnak a formájára készült. Itt most látjuk, hogy ezt kivettem a dián is, hogyha esetleg nem lenne lehetőségünk a webre fölépni. Tehát a cipőt a könyvesboltból szlógen is lassan, most már nem lassan, hanem teljes mértékben igazzá válik. Na, de ezzel zárjuk is le a lábbelik ügyét, és akkor térjünk rá konkrétan a e-könyvekről. Az e-könyvekre, amelyek az e-könyvekről szólnak, az első, ami ilyen megjelent, vagy hát megjelent rossz szó, ez is a webre fölkerült a hálózatra, ugye ez a Turi Lászlónak ez a könyve. Könyvészeti adatokat direkt nem adtam meg, mert ez borzasztó bonyolult, hogy hogy adjam meg, mert hiszen nincs oldalszámozás, ugye nincs ISBN szám, tehát ez most nem megyek bele ezeknek a probléma körébe, és nem is ez az előadásom célja. De ugye azt látjuk, hogy ez megjelent ugye az e-könyv áruháznak a kínálatában, ugye 800 forintért lehetett letölteni. Viszont itt egy újdonsággal találkozunk már, és ezzel jó, ha megismerkedünk, ennek a vészjósló forgatókönyveit tegnap hallottuk. Mi történik a könyvvel? Azonnal, vagy rövid időn belül fölkerül két nagy amerikai Egyesült Államokbeli, nevezzük így, könyvforgalmazónak a kínálatába is. Ugye a Barnes & Noble, ugye ő a NUK-nak a forgalmazója, ő a második legnagyobb könyvforgalmazó, és az e-book store, a Diesel e-book store-nak a kínálatában is fönt van. De persze kérdés az, hogy hogyan és milyen nyelven, ez magyarul van fönt, tehát magyarul érhető el, tehát ha fölmegyünk erre a honlapra, beütjük ezt a nevet, de ha beütjük a magyar akármelyik szót, amit itt látunk a címbe, akkor följön ez, és megvásárolhatjuk. Ugye ez a nagy kérdés az, hogy itt, hogy mennyire érdemes, mennyire éri meg az, hogy egy magyar nyelvű anyagot egy amerikai könyvkereskedő honlapjára föltegyünk. Itt látjuk, hogy ezzel a könyvvel ez történt, nem tudom az adatokat, hogy hányan töltik le. Itt a következő, ezt viszont már csak angolul jelent meg, Lukács Attilának, hogy lefordítottam a címet, ugye Slow But Growing, tehát ugye ez a magyar e-könyv piacról egy kis összefoglaló lenne a címe szerint, mikor beleolvasunk a könyvbe és feláldozzuk a 8,5 dollárunkat érte, akkor azért kiderül, hogy nem teljesen erről van szó, inkább egy kicsit a saját cégének a tükrében, a fejlődésén keresztül mutatja be az e-book, vagy az e-könyv piacot, de most nem is ez a lényeg, nem is ez a témánk, hogy ennek a tartalmát elemezzük, hanem magát a jelenséget. Tehát itt eleve egy nyilvánvalóan magyarul keretkezett anyagot ugye lefordítanak angolra, feltételezem, hogy nem angolul íródott egyből, és azt fölteszi az Amazonra, és így módon hát nyilvánvalóan egy sokkal nagyobb közösséget érhet el, hiszen ez ugye angol nyelvű. Itt fontos megjegyezni két dolgot. Az Amazonra bárki fölteheti a írományát, feltéve, ha angolul van írva, vagy pedig a nagy világnyelveken föl van sorolva néhány nyelv, hát a magyar ezek között nincs, hát német, angol, francia, portugál, ezek spanyol, ezek vannak, de magyar nincsen köztük. De ott nincs más korlátozás. Tehát, hogyha elkészül egy mű, ha angolra át tudjuk tenni, majd látunk is mindjárt egy példát erre, akkor az Amazonra föl tudjuk tenni. Nagyon egyszerű és világos szerződési feltételek vannak, semmilyen minőségi követelmény nincs, kizárva a pornográfiát, konkrét reklámot, meg nem tudom, szélsőséges politikai nézeteket természetesen, de minden másban együttműködő a cég, és föl lehet tenni, és körülbelül 10 perc alatt intézhető el az egész ügy, és ott van egy amerikai, világ legnagyobb könyvboltjában, elektronikus könyvboltjában a szerzeményünk, az írásunk, az alkotásunk. Feltéve, ha a nagy világnyelveken van. Ugyanezt, amit az előbb láttunk, ott viszont más a helyzet, a másik két nagy forgalmazónál, ugye a Barnes & Noble és a Dieselnél, ott viszont az a nagy helyzet, hogy ott ragaszkodnak ahhoz, hogy legyen social security numberje valakinek, vagy pedig amerikai állampolgár legyen, de mindenképpen legyen egy amerikai ökántja, mert csak akkor vállalják ezt el. Vagy pedig fordulni kell egy nagy könyvforgalmazóhoz, erre már megvannak a rendszerek, és akkor ő tudja föltenni. Ezek mind adózási szempontból érdekesek. De hát itt látjuk ezt a könyvet, látjuk az árat, beszéltem a szerzővel, hogy határozzák meg az árat. Könyvtárosok, meg hát olvasó embereként ugye számunkra furcsa, terjedelemre lövik be elsősorban, és arról, hogy van-e már ISBN száma, tehát hogy megjelent-e nyomtatásban ez a mű eredetileg. Tehát igen, akkor mások a feltételek, de döntően a terjedelem dönt. Ami talán érthető is, hiszen hát nem tudom, adataik vannak arról, hogy ugye több tízezer művet tesznek föl. Na, itt most a következő, hát itt most óhatatlanul egy kicsit az én könyvem kerül előtt bemutatásra. Ez a különböző változatai ennek a elektronikus könyvről szóló kis összefoglalónak. Ugye először megjelent, ugye ott látjuk a nem színes változatban, ugye a Ad Librum kiadónál egy tiszta szövegből álló könyv. Ennek hát volt sikere, hát fogalmazzunk így, ami nem nekem szól, hanem hát nyilvánvalóan a témának, és így aztán megjelenés után, ugye mivel két hónappal elfogyott minden példány, akkor a Kossuth vállalkozott rá, hogy kiadja egy ilyen színesebb, képesebb, illusztráltabb formában. Ennek már e-bookkal adott a címe, ez a könyvfesztiválra jelent meg, és ott mutatták be, és hát úgy tűnik, hogy ez is érdekli az embereket. Na de itt közben itt van egy kis pont, hát lehet, hogy ezzel lehet is mutogatni, de alul lévő harmadik címlap, az pedig a könyvnek az elektronikus változata. Ez is a Kossuthnál jelent már meg. Ez ugye a két könyv között jelent meg, ugye egy kicsit más a szövege, más a tartalma az eredetihez, az első könyvhöz képest, mert hiszen azóta tudtam frissíteni, ugye új adatok kerültek bele, új témakörök és új fejezetek. És hát akkor itt most muszáj beszélni róla, hogy hát ennek az elektronikus kiadásnak mekkora volt a visszhangja, és milyen érdeklődés volt, és hát őszintén szólva számomra ez egy kicsit meglepő volt, csalódásnak is mondhatnám, de mindenképpen meglepőnek. Egy kicsit ezt a 0,5%-ot túlléptem, amiről az előbb volt szó, tehát ugye nyomtatottan az első kiadás, ugye az először 500-ban jelent meg, és aztán kértek rá engedélyt még néhányszor kicsit utánnyomásra, tehát ahhoz képest ez az elektronikus kiadás, hát bizony a 3-4%-ot sem éri el, pedig hát jelentősen olcsóbb, ugye ez csak 900 forint, míg a másik könyv az pedig, hát ugye 1800 vagy ilyen áron volt, attól függ, hogy árulták. Tehát ugye mi történt, hogy a téma abszolút indokolná, hogy ezt a könyvet elektronikusan is letöltsék, de bizony nem töltötték le. Nem töltötték le, nagyon meglepődtem ezen, és nagyon sok magyarázat van rá, természetesen többek közt az, hogy hát ezek a mai magyar fogyasztói szokások még mindig, és hát sok minden más, de most nem megyek bele. A lényeg az, hogy egy ilyen téma, igen, köszönöm, akkor megyek is tovább. Ez a kis szöveg, ez nem az enyém, nem én írom magamról, ezt így valamelyik ilyen kritikából. Itt egy haladok tovább, ez viszont egy nagyon fontos könyv, nagyon írás helyesebben, ezt ingyen lehet letölteni. Sokat beszélünk általában a könyvről, mint tartalomról, de hát ugyanakkor az üzleti konstrukciójáról kevesebbet beszélünk. Ez a könyv viszont, ő a Kossuth kiadónak a gazdasági igazgatója, egy nagyon képzett szakember, ő viszont pontokba szedve összefoglalja azt, hogy tulajdonképpen mi is az akadály annak, hogy az e-könyv ugyanolyan gyors karriert fusson be, mint nálunk itthon Magyarországon, mint Amerikában és külföldön, és döntően ugye meghatározza azt, hogy nincs meg a megfelelő üzleti konstrukció, és hát ezt járja körbe. Ez egy nagyon izgalmas kérdés. Ugye az a helyzet, hogy a nagy e-könyv kereskedők azt mondják, hogy az a problémánk, hogy kevés a tartalom. Na hát hogyan lehet tartalomra szert tenni? Gyerünk, menjünk be az egyetemekre, szedjük elő a diákokat, tanárokat, akiket publikációs szempontból figyelembe lehet venni, és akkor őket megkérjük, hogy tegyék, hogy adják oda az anyagaikat, és azt ők ugye átalakítják és fölteszik. Hát itt ebben az esetben mutatok, az a két kisebb könyv, ugye a hosszú szerzői lista, azok még nem is szakdolgozatok, hanem azok csak, idézőjelben csak szemináriumi dolgozatok, rövid anyagok, és fönt vannak a multimediaplaza.hu-n. Ugyanígy ez a print on demand könyv, ez egy szakdolgozat, ez pedig a Adamo Books, azt hiszem, azon van fönt, onnan lehet letölteni. Bár itt is megint jön egy izgalmas kérdés, hogy miért fizessek én ezért 800 forintot, ezért a szakdolgozatért, amikor ingyen is megkaphatom és le tudom tölteni, erre is van mód. Na, de a lényeg, amit ki akarok ebből emelni, az, hogy szabad-e publikálni, szabad-e föltenni és a nyilvánosság elé tárni ezeket a műveket, mert ha beleolvasunk, azért látjuk, hogy ezek azért igazából még hát nem azon a érthető módon, nem azon a publikációs igényel vannak megalkotva, de nem is lehetnek, amit mondjuk hát azért ma egy könyv fogalmától ugye elvárunk. Itt pedig egy másik érdekes eset, itt szóba is került ez a könyv tegnap. Itt arról van szó, hogy ez egy doktori disszertációban megjelent könyvformátumban, és magyarul, ő pedig föltette az Amazonra ezt angolul, de az összefoglalót, ugye a tézis füzetet, de az a furcsaság, hogy viszont magyarul ingyenesen meg lehet kapni, a tézis érthető módon, ez ugye bárhol fönt van, el is olvasható. Viszont angol változatban ugyanez a tézisfüzet már 13,79 az Amazon.com-ról tölthető le. Tehát ez megint egy új variánsa ennek az egésznek. Nem tudom, hányan vásárolják meg. Nem is ez a lényeges, azt hiszem, hanem az, hogy ez a lehetőség rendelkezésre áll, és ebből élni kell. Most tovább mennék, és ez az utolsó. Ez pedig egy kicsit az én könyvemmel függ össze. Nagyon sokat gondolkoztam azon én is, hogy hogyan lehetne elősegíteni azt, hogy ha egyszer megvan nyomtatottan, és úgy tűnik, hogy van iránta érdeklődés, akkor miért nem érdeklődnek az elektronikus kiadás iránt, és akkor erre jutottunk a kiadóval, hogy más amerikai példák nyomán, őszintén szólva, csináljunk egy honlapot a könyvnek, és annak a könyvnek a honlapja talán majd elősegíti azt, hogy a könyvet is jobban megnézzék. Most ez a honlap, ez így néz ki. Na, talán most már föl fog jönni. Igen, így néz ki a honlap. Jól látszik. Itt kicsit másként van szerkesztve, átszerkesztette, nem érdekes most. Tehát ugye itt két részből áll. Az egyik ugye a blog része, az majd itt lemegyek rajta, és fog látszani, azok ilyen napi dolgok. Viszont a másik része, és ez a mi szempontunkból most itt a lényegesebb, hogy föl tudják ide húzódni, ez az. Tehát itt a felső sor az a könyvnek a tovább élésével foglalkozik. Van, ugye egyszer föltesszük a könyvnek a tartalomjegyzékét, a frissítések a könyvhöz, most nem megyek bele, itt már két olyan frissítés van hozzá, ami ugye nincs benne a könyvben, de azóta ez már számomra ugye elérhető, és megcsináltam. A vélemények a könyvről, publikációk az első kiadásról, a másodikról, és akkor be is fejezem. Ezek, és itt van egy ilyen, ezt így fogalmaztuk meg, ez pedig a könyvnek egy részlete, mert ugye vigyázunk arra, hogy túl sokat ne tegyünk be, és ez mindig változik hetente, és egy adat akkor erről a könyvről, erről a könyvkonnektor honlapról, ugye két hete van fönt, ugye a könyvfesztivál óta, és most már tegnap, ugye előtt, mikor utoljára néztem, akkor túl volt az 1000 látogatón és a 3000 oldal letöltésen. Most ez számomra teljesen megdöbbentő, és nem tudom, hogy hogyan lehetséges ez. Tehát, hogy ez iránt érdeklődnek, hogy ez fontos, ezt megnézik, mert azért ez már egy olvasottság két hét alatt, és ezek ugye állnom folyamatosan újak és újak, tehát nem ugyanazok, és mégis a könyvet nem töltik le. Tehát ez egy talány, meg fogjuk majd nyilván vizsgálni, és ki fogjuk találni, hogy mi történhet, hogy miért van ez, de ez egy olyan lehetőség, úgy érzem, amit mindenképpen az elektronikus könyv esetleges sikerénéhez figyelembe lehet venni. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen! Van esetleg kérdés az előadónkhoz? Köszönöm szépen. Van igen, parancsolj.
Elnézést, hogy kicsit meggondoltam, hogy feltegyem-e a kérdést, de talán nem tartja túlzottan illetlennek, ha megkértem. De és rávilágíthat arra, hogy miért van az, hogy az érdeklődés ellenére a letöltés csekély. Van-e arról valamilyen adat, hogy milyen kereskedelmi áréssel dolgozik a hagyományos könyvterjesztés, kifejezetten a terjesztést gondolva, és milyen kereskedelmi árése van az e-bookoknak?
Igen, a kereskedelmi árés százalékra nem tudok mondani, mert azt nem vagyok ugye fölhatalmazva, és nem is tudom, nem is akarom tudni, mert hát nem az én területem. De egy valamit szeretnék mindenképpen elmondani, és ezzel részt vettem a folyamatban, és ezt tényleg alá kell támasztanom. Az e-book nem olcsóbb, mint a nyomtatott könyv. Annyi munkafolyamat van ezzel, hogy igazából ami szóba jöhet, hogy olcsóbb az e-könyv, a nyomtatott könyvnél az nem más, mint hogy nem kerül be a könyv forgalmazás rendszerébe, csatornájába. Azt lehet megtakarítani, de az összes többit nem. Csak egy példát, hát ez nem is gondolom, de licencdíjat kell fizetni ugye az IPAB-ért, ugye úgy kerülnek föl, és ugye a DRM védelemért. Ez bizony egy komoly összeg, és ezt minden egyes letöltés után ki kell fizetni egy általány díj mellett. Azon kívül egy igényes módon kell föltenni, ugye nálam is lábjegyzetek vannak, utalások vannak, ezeket mind meg kell csinálni, és ez egy professzionális szakember végzi, nem tudja más. Nem beszél arról, hogyha már ábrák és diák is vannak benne, mint az én esetemben, tehát ehhez... olyan szakembereket kell igénybe venni, akiknek nagyon magas ugye a fizetése. Tehát ilyen értelemben, amit meg lehet takarítani a kettő között, az mindenképpen csak a könyv forgalmazás. Most azt tudom, hogy ugye a könyvesbolti forgalomnál, én nem tudom mennyire nyilvános adatok ezek, vagy ez, de nagyságrendileg biztos, hogy így van, hogy 40% az, amit ugye a könyvforgalmazó gondol, és ennek még ráadásul az a problémája, és ezzel küzd minden szerző és minden ugye, kiadó is, hogy ráadásul nagyon lassan fizetnek. Tehát, hogy a kiadó leszállítja a könyvet, és akkor utána negyedéves elszámolások vannak, amelyek még negyedévet csúsznak, és még sorolhatnánk, és hát emiatt bizony a kiadóknak kell finanszíroznia ezt a fajta hát, könyvkereskedelmi árést is.